István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma este 14. Leó pápa vezeti a virrasztást, amely este 9 órakor a Szent Péter Bazilika előcsarnokából indul, ahol megáldják a tüzet, majd a papok és a hívek a bazilika főhajóján az oltárig haladnak. A hívőkkel teli Szent Péter Bazilika teljes csendben és sötétben várakozik majd. A fények felkapcsolásakor szólalnak meg ismét a Szent Péter Bazilika harangjai, amelyek visszaindulnak a világ templomaiba. A szertartáson felnőtteket a keresztség szentségében részesítenek. Vasárnap délelőtt a Szent Péter tér lesz a helyszíne az ünnepi misének. A szertartás végén 14. Leó pápa olasz nyelven elmondja húsvéti üzenetét, amelynek hagyományosan a béke a központi témája, majd Urbi et Orbi áldását adja Róma és a világra. Ferenc pápa eltörölte a világ népeinek köszöntését. 14. Leó pápa tavaly karácsonykor ismét felújította a szokást, de csak néhány nyelven. Hétfőn a Szent Atya rövid beszédet mond a Regina Coeli imádsággal egybekötve. Munkácsra zarándokolt 4 magyar szerzetes előjáró, hogy együtt imádkozzanak a békéért. A magyarországi férfi szerzetes előjáró konferenciája zarándoklatot szervezett a munkácsi Szent Márton székesegyházba, csatlakozva az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa nagybőjti eukarisztikus lánc elnevezésű ima kezdeményezéséhez. A Magyar Kurier beszámolója szerint a magyar rendi előjárók közül a delegáció tagjaként munkásra utazott András Attila jezsuita tartományfőnök, Barta Szabolcs lazarista tartományfőnök, Berhidai Pius ferences tartományfőnök és Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, a férfi szerzetes előjárók konferenciájának elnöke. E küldöttség munkácsi jelenléte a szolidaritást hivatott kifejezni, amelyet a Szent Szék is elismeréssel és bátorítással kísért, írja a Magyar Kurír. Ha a választások után nem nemzeti konzervatív kormány alakul Magyarországon, akkor az új országvezetés nem tagadná meg a migrációs paktum életbe léptetését, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György szerint a jelenlegi kormány migrációs politikájával a magyar emberek többsége elégedett. Hozzátette, az illegális migráció miatti veszélyeket nyomatékossá teszik az Afrikában tapasztalható állapotok és az iráni háború is. Rámutatott, ez nem csak a magyar kormány álláspontja, ugyanezt mondja az ENSZ vagy az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség is. Arra kell számítani, hogy egy-egy háborús eszkaláció esetén százezrek indulhatnak el Európa felé, és ennek kivédésére a migrációs paktum nem alkalmas. Az inkább vonzerőt jelent, nem pedig védelmet. A főtanácsadó elmondta, a paktum leglényegesebb tartalma az, hogy az Európai Bizottság kvóták szerint osztaná el a tagállamok között az illegális bevándorlókat. Ennek értelmében, ha egy országot eléri egy nagy migrációs hullám, a bevándorlókat azokba az államokba küldenék, ahol kevesebb illegális migráns tartózkodik, fogalmazott Bakondi György. Amíg 2017-ben országos szinten mindössze 50 munkahelyi bölcsődei férőhely volt az országban, tavaly ez a szám már elérte a 302-t, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, a Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón, ahol a munkahelyi bölcsödék létesítésére kiírt pályázat eredményeiről tartott sajtótájékoztatót. Konz Zsófia emlékeztetett arra, hogy a kormány meghirdetett egy több ütemes, 1,3 milliárd forintnyi Európai Uniós pályázatot munkahelyi bölcsödék létrehozására, amelyből 2 ütem már le is zárult. Ezek eredményeképpen 240 új munkahelyi bölcsödei férőhelyet fognak létrehozni, és összesen 19 támogatási kérelem kapott kedvező elbírálást. Sport. 8 puskás és 10 pisztolyos versenyző vesz majd részt májusban az eszéki 25-50 és 300 méteres puska pisztoly Európa bajnokságon. A Magyar Sportlövők Szövetségének elnöksége kijelölte a horvátországi kontinens viadalra utazó csapatot, amelynek összeállításában nincs meglepetés, így mások mellett a puskások 3x20 lövéses összetett számában címvédő Péni István és a sportpisztolyban olimpiai bronzérmes márciusi légfegyveres EB-n 5 aranyéremmel zárt Major Veronika is szerepel benne. Végül az időjárásról. Eleinte nagyrészt napos idő várható, de északnyugat felől egyre több felhő érkezik. Csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 5 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Várakozás. Zenei összeállítás.
Kedves hallgatóink, Jakob Póneda Todia, 13. században élt ferences rendi szerzetes, Elt az anya latinul Stabat Mater című Krisztus sírató, Mária gyászát idéző verse számos zeneszerzőt megihletett már az elmúlt századok során. Legtöbbjüket személyes tragédiája és mély hite indította a vers megkomponálására, amelyek csodálatosan tükrözik nem csak a szűzanya, de a halandó ember fájdalmát is, mindazokét, akik valóban átérzik Krisztus szenvedését. Most következő komoly zenei összeállításunkban ezeket a zenedarabokat gyűjtötték össze és mutatjuk be önöknek. Elsőként hallgassák meg a zeneirodalom egyik leghíresebb Stabat Materének első tételét. A zeneszerző a 18. században élt Giovanni Battista Pergolesi. Thank you. Az elmúlt percekben a zenei irodalom talán legismertebb Stabat Materének első tételét hallották, a zeneszerző Giovanni Battista Pergolesi, az olasz barokk egyik mestere. 1710. január 4-én született az olaszországi Angóna mellett, és 1736. március 16-án fejezte be életét egy Nápoly melletti ferences kolostorban. Mindössze 26 éves volt, utolsó műve a Stabat Mater a 12 tételből álló mű befejezésével ő is meghalt. A művet női karra és női szólistákra írta a szerző, a darabra jellemző a rendkívül lírai hangvétel, amely a Nápoly környéki emberek sajátossága. Pergolesi Stabat Materét az utókor legtöbbször csak így jellemzi, egyszerű és megindító. A művet hallva nem csak egy 26 éves fiatalemberé, hanem egy sokat szenvedett, érett ember lelke tárul elénk, aki teljesen átérzi a szűzanya mérhetetlen fájdalmát fia szenvedése látten. Műsorunk folytatásában most hallgassák meg a mű utolsó Quando Corpus Morietur kezdetű tételét.
Thank you.
Az elmúlt percekben Giovanni Battista Bergolesi, olasz barokk zeneszerző Stabat Mater című művének utolsó tételét hallották. Az olasz barokk másik jelentős képviselője Antonio Vivaldi, akiről leginkább a Négy évszak című népszerű versenyműve jut eszünkbe, kevesen tudják, hogy szintén megzenésítette Jacopo Neda Todi himnuszát. Vivaldit 1703-ban 25 éves korában szentelték pappá, és ettől kezdve majdnem haláláig a velencei Pieta Árvaház hegedű tanára és karmestere volt. Ebből fakadóan számos liturgikus művet komponált, a szerző a 13. századi szerzetes nem teljes versét, annak csupán első 10 strófáját zenésítette meg. Megszólal szinte minden, ami az olasz és a francia barokkotói élesen elválasztja a némettől, a mély bánat, a büszke pompa, a páratlan könnyedség és a zene nemes áradása. A mélyen hívő Vivaldi zenéje egyházi művei felől tárul fel igazán. Hallgassák meg Antonio Vivaldi Stabat Mater című művének első 3 tételét. Elhangzott Antonio Vivaldi Stabat Mater című művének első három tétele. Műsorunk eddigi részében Jacopo Neda Todi Stabat Mater című versének Pergolesi és Vivaldi által megzenésített műveiből hallottak részleteket. Mindketten az érett barokk zeneszerzői voltak, és ennek a kor stílusnak egyik sajátossága, hogy a vallásos liturgikus témák előtérbe kerültek, így a zeneszerzők is sokszor fordultak bibliai témák felé. Gondoljunk csak Handel oratóriumaira, vagy Bach gyönyörű kantátáira és orgona muzsikájára. A Stabat Mater azonban nem kizárólag a barokk vagy reneszánsz szerzők életművében lelhető fel, a klasszicizmus, a romantika, de a 20. század művészei is gyakran fordultak e téma felé. A korai romantika képviselői közül Schubert és Rossini, aki csak a sevillai Borbéról, a Tell Vilmos című operáiról vagy Vidám nyitányairól ismeri Rossinit, mélységesen meglepődhet, ha meghallja a Stabat Mater című művét, amely komolyabb, sokkal drámaibb hangvételű, mint bármely addigi darabja. Késői műve, a mesternek ősbemutatója 1842-ben volt Párizsban. Rossini Stabat Mater című művének első és utolsó tétele következik. Rossini Stabat Materének első és utolsó tételét hallották. A cseh romantika kiemelkedő alakja Antonín Dvořák, akit személyes tragédiája indított Stabat Mater című művének megírására. 1875. szeptemberében egy szerencsétlen baleset folytán elvesztette egyik kislányát. Nem sokkal ezután fogott hozzá a gyermeke keresztfejjánál álló anya síralmának megírására. Még be sem fejezte a művét, mire másik két gyermekét is elvesztette. 11 hónapos kislánya foszfort nyelt, 3 éves kisfia pedig bárányhimlőben hunyt el mindössze 3 hónappal később. A szerző a szöveget 10 tételre osztotta, a kórus 3 tétel kivételével mindegyikben szerepel, a zenekar hangszerelését teljesen egyedi hangzása gazdagítja. Dallamai kivétel nélkül Istenbe vetett hitét, vallásosságát fejezik ki. A mű premierje 1880-ban volt Prágában. 1884-ben a londoni Royal Hallban vezényelte személyesen 840 tagú énekkar és 160 tagú zenekar élén. 1888-ban pedig hazánkban Budapesten vezényelte Stabat Materét a Filharmóniai zenekar élén. A zenéje tökéletesen kifejezi a gyermekét elvesztett szülő fájdalmát, vívódásait. Most hallgassanak meg két gyönyörű tételt Antonín Dvořák remek művéből. Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a zenei irodalom azon darabjait igyekeztünk bemutatni önöknek, melyek Jacopo Nedato di Ferences szerzetes Stabat Mater című himnusza alapján születtek, a bemutatott négy zeneszerzőn kívül a Reneszánsz, Palestrina és Josquin de Pré a bécsi klasszicizmus mesterei közül Joseph Haydn alkotott maradandót, amikor megzenésítette a gyönyörű sorokat. De Giuseppe Verdinek és a 20. században Kodály Zoltánnak is született zeneműve a 13. századi szerzetes verse alapján. Műsorunk végén hallgassák meg Joseph Haydn Stabat Materének első tételét. További áldott, békés napot kíván önöknek a zenei szerkesztő Turisa Rolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is a bemondó Molnár András.
Filius.